Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti Podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. A koronavírus járvány mindannyiunkból mást hozott ki. Sokfélét gondolunk a maszkhordási szabályokról, a megszólaló szakértőkről és egymás viselkedéséről is. Az ELTE Szociálpszichológia Tanszéke március óta 4 alkalommal is kérdőívezett arról, hogyan élték meg a magyarok a járványt. A tudósokra vagy a politikusokra hallgattak-e az intézkedések bevezetésekor? Mennyivel lettek szolidárisabbak egymással? És arra is kíváncsiak voltak, hogyan tudná leghatékonyabban kommunikálni a kormány az intézkedéseit? Erről a kutatásról és a magyar társadalom járványhoz való hozzáállásáról beszélgetünk az e-heti helyzetben Kende Annával, az ELTE Szociálpszichológia Tanszékének vezetőjével.
Azt is ki kell mondani, hogy az áldozattal jár. Nem szabad úgy csinálni, hogy mindent tökéletesen meg tudunk oldani, és senkinek nem lesz semmi problémája.
És Hann Endrével, a Medián ügyvezetőjével.
Magyarország megúszta, és ez egy kicsit elbizakodottá is tette szerintem a társadalmat. És ez most üt és fog visszaütni, én ettől nagyon tartok.
De a szakértőkkel együtt az utca emberét is megkérdeztem a kutatás egyes témáiról. Például arról, volt-e, hogy kicsit túlagódták a járványt az emberek?
Nem pánikoltam egyáltalán. Nem volt bennem ez a pánik.
És miért nem?
Nem tudom így logikusan megmondani, csak egyszerűen tartottam a 1,5 métert, meg amikor otthon kellett maradni, akkor otthon maradtam. A maszkot azt mindig viselem, mindenkire rá is szólnunk, aki a boltba nem úgy jön be.
Ő Maja volt, aki egy budai pláza ruhaboltjában dolgozik. Az egyáltalán nem reprezentatív kérdezősködésemből az derült ki, hogy szinte senki nem aggódott igazán. A szerda este a Móricon ücsörgő Józsi még ennél is tovább ment.
Általában inkább úgy voltam vele, hogy nem, hogy mondjam, nem is hiszek benne, hogy így ez létezik, mert most már máshogy vagyok vele, mert az egyik haverom az elkezdett dolgozni egy kórházban, aztán mondja, hogy ott azért van jó pár koronavírusos ember, és ja, de amúgy annyira nem pánikoltam tőle, a munkám is ugyanúgy ment tovább.
És az idősebb korosztályon sem uralkodott el a pánik. Volt, aki inkább az elhalasztott programok miatt szomorkodott.
Elmaradt egy perui utam, elmaradt egy Loire-menti kastélyuk utam, elmaradt egy Dél-Olaszország, és most a novemberi izraeli út.
Ezen van is mit sajnálni. Meg azon, hogy nem mindenki tartja be a védekezési előírásokat. Maja munkatársa Réka szerint a többség ugyan jól reagál, ha jelzik neki, hogy ne felejts el felvenni a maszkot a boltban. De vannak olyanok is, akik rossz néven veszik a figyelmeztetést.
Tudom, hogy nekik az intelligenciájuk nem elég magas, ahhoz, hogy megértsük, hogy ez mindkettőnk érdeket, de 80%-ban amúgy normálisan reagálnak, úgyhogy nem szabad lenni.
És amikor arról volt szó, hogy valahogy védekezni kell a vírus ellen, például ugye maszkhordással, vagy akárhogyan, akkor kinek a szava volt a döntő nektek? Nem tudom, az operatív törzset néztétek, vagy megnéztétek, hogy a Györfi Pál mit mond.
Nem, dehogy is nem.
Ez is téma volt ugyanis a kérdőívben. Kire és miért hallgattak a járványvédelmi intézkedések kapcsán? Úgy tűnik, a jogszabályoknak mindenki igyekezett megfelelni. Korosztályok szerint azonban nagy volt a szórás ebben is.
Én mondjuk meglepődtem, hogy a fiatalok egész komolyan vették, főleg szerintem ilyen 18-tól, nem tudom, 35 éves korosztály, az rendesen hordta a maszkot, tehát hogy az orra is el volt takarva. Én azt meglepődtem, hogy az idősek nem hordták, és engem ez frusztrált, főleg amikor mondjuk bezártak a boltok, azért, hogy őket védjük, és ők nem voltak hajlandóak erre, úgyhogy, de nyilván ez generációs különbség is.
Hát 18 éven alattiak egyáltalán nem vették komolyan. A buszon is úgy voltak, addig nem ment tovább a busz, ameddig nem vették fel a maszkot, és így nem értették, hogy miért kell. Úgyhogy itt inkább a 18 év alattiakkal van a gond, meg az idősebbekkel.
A maszkhordás fontosságát a szakemberek és a politikai üzenetek egyaránt hangsúlyozzák. Úgy tűnik azonban, hogy az egészségügyi kérdésekben még mindig a szakemberek szava a döntő.
Nagyon sok orvos rokonom van, és azért első kézből tudtam azt, sőt az unokatestvérem veje, az megkapta az egyik, a 4 gyerek közül az egyiktől megkapta rögvest a Covidot, és nagyon nem voltak jól, úgyhogy én mindent, amire kértek, szabályszerűen betartottam.
Akkor végül is a döntő szó az így a személyes körből jött, és nem mondjuk Müller Cecíliától.
De hát én Müller Cecíliát is néztem, én nekem tetszett tulajdonképpen, és nem az, hogy ma hányan betegedtek meg, hányan vannak lélegeztetőgépen, hányan haltak meg, ne adj Isten, hanem ezek a mindennapi jó tanácsok, hogy a gyümölcsöt azért meg kell mosni, ha hazamegyünk mindenképpen a kezünket, és a hogyan mossunk kezet, mert tényleg elfelejtettünk kezet mosni. Tehát pikpak gyorsan, pár csepp víz, aztán már úgy érezzük, hogy a baktérium bennünket nem, vagy a vírus nem is támad bennünket.
A maszkhordás egyben szolidaritási kérdés is, és bár az ELTE kutatása szerint összetartóbbak lettek a magyarok a járvány alatt, Józsinak mások a tapasztalatai.
Annyira nem igazán, csak mindenki mondogatja, hogy vigyázzunk egymásra, meg vigyázzatok magatokra, meg ilyesmi, de nem igazán látok változást, szóval...
Akkor ez rád nincs olyan nagy hatással?
Nincs nagy hatással, de más embereken se látom igazán, hogy máshogy csinálnának bármilyen dolgot, csak ezt mondogatják, úgyhogy olyan kicsit ilyen álszentségnek tartom, de... Ja.
Szerencsére azért van, aki maga is gyakorolja a szolidaritást. Méghozzá elég nagyvonalúan.
Én abban a tekintetben voltam szolidáris, hogy hozzám jár egy takarító lány 20 éve, és ugye neki minden helyen felmondtak, kivéve én. A kertész, aki jár hozzánk, azzal megcsináltuk a pincét, megcsináltuk a garást.
Tehát nekik egyébként csak ön miatt maradt munkájuk gyakorlatilag?
Igen.
És igen. Azért, hogy azért tartotta meg őket tulajdonképpen?
Hogy... szolidaritásból.
De szolidaritás kérdésében tényleg megoszlanak a tapasztalatok. Amikor kitört a járvány...
Közömbösség és széthúzás.
Nem érzett szolidaritást? Meg az, hogy segítenének egymást?
Tényleg így van, nem. Esetleg csak az, hogy a rosszul van valaki az utcán, kívják a mentőt, esetleg csak az.
De hogy egyébként maga miatt a járvány miatt nem érzett olyat, hogy...
Összefogás volna, nem? Ez tényleg így van, sajnos. Inkább széthúzás, közöny, tartsd magad távol tőlem, elég baj az.
És aki ilyet tapasztal, talán nem is meglepő, hogy kaphatóbb lesz a járvánnyal kapcsolatos alternatív magyarázatokra is.
Ezen a világon már semmi sem jó, az az igazság.
Mármint?
Hát ez a csendes változat, ez a járvány az egyik. Akkor a rosszak megmaradnak a földön, rossz emberek a jókat eltüntetik, ennyi.
Ja, hogy ön szerint ez egy ilyen...
Semmi nem jó.
Ez egy ilyen... Ha jól értem, akkor ez egy ilyen megrendezett dolog, ön szerint?
Hát biztos, hogy üzletet csinálnak a kínaiak, ugye maszk, meg kesztyű, meg készfertőtlenítő, az tuti sárga veszedelem. Csak ez a háborúnak ez a csendes változata.
És ki ellen irányul akkor?
Hát az emberiség ellen nyilvánvaló.
Halljuk, ehhez képest hogy látják a szakemberek? Miképp élte meg a magyar társadalom a járványt? Jöjjön Hannendre és Kende Anna. Mi határozta meg az embereknek a járványkezelésről, meg a védekezésről alkotott gondolkozását tavasszal, amikor sokkal szigorúbbak voltak még a korlátozások, és mi most?
Végeztünk egy kutatást, ami 4 alkalommal gyűjtöttünk adatokat. Ez nem egy reprezentatív vizsgálat volt, viszont nagyon sok ember válaszolt a kérdőívünkre, tehát március végén gyűjtöttük először az adatokat, és közel 6000-en válaszoltak. Pontosan azt vizsgáltuk meg, hogy mi határozza meg azt, vagy mivel függ össze egyáltalán, hogy valakik úgymond vakon engedelmeskednek az utasításoknak, tehát abban az esetben is, ha nem értenek egyet az utasításokkal, akkor is azt mondják, hogy hajlandó vagyok betartani, illetve azt vizsgáltuk, hogy mi határozza meg azt, hogy valaki azt gondolja, hogy fontos odafigyelni azokra is, akik kritizálják ezeket az intézkedéseket, és akkor azt találtuk...
A kritizálók alatt konkrétan az ilyen Gödény György féle arcokat gondoljuk.
Mi azt mondtuk, hogy vannak információink, vannak kutatási eredmények, akár az emberek immunrendszerének a működésével, illetve az immunitás mienségével és a populációt érintő mértékével, illetve az egész epidemiológiai járványügyi kezeléssel kapcsolatban. Ezt szeretnénk összevetni a mainstream, illetve a fősodrattal.
Vagy a netto vírustagadókat, vagy a Facebookon terjedőleg vadabb konteókat, tehát mi az, ami...
Tulajdonképpen márciusban még nem volt teljesen világos, hogy a kritika mire fog vonatkozni, és én azt gondolom, hogy ha visszaemlékszünk, akkor például az iskola bezárásnak a pillanataira, akkor nagyon erősen azt lehet mondani, hogy 1-2 napig volt mondjuk így a lakosság körében, a szülők körében egy óriási aggodalom, hogy miért nem zárják már be az iskolákat. Mondjuk a kritika az arra is vonatkozhat, hogy miért nem elég szigorok, miért nem elég határozottak az intézkedések, majd az is lehetett, hogy túl sok ez az intézkedés, ez már annyira korlátozza a mindennapi életet, hogy ebbe bele fogunk rokkanni. Tehát ahogy haladt a járvány, ez különböző dolgokat jelentett, de mi csak úgy kérdeztünk rá, hogy egyáltalán érdemes-e odafigyelni a kritikus hangokra. Inkább az volt az érdekes, hogy milyen pillanatokban gyűjtöttünk adatokat. Tehát a leges legelején, amikor nagyon szigorú korlátozásokat vezettek be, akkor azt gondolom, hogy a leginkább arra asszociáltak az emberek, hogy ezek mennyire szigorúak, mennyire fognak hatékonyan megvédeni minket a járványtól, és különösen attól, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint mondjuk Észak-Olaszország. Tehát azt hiszem, hogy az emberek fejében leginkább ez volt. A második adatgyűjtésünk áprilisban, már a vészhelyzet kihirdetése után, illetve a kórház kiürítéseket követően történt, amikor valószínűleg a kritikus hangok alatt leginkább azt értették az emberek, hogy itt ilyen elhibázott intézkedések, akár politikai intézkedések, akár az egészségügyet érintő intézkedések lehettek, tehát akkor ez dominált. És júniusban a harmadik adatfelvétel már akkor történt, amikor a korlátozások megszűntek, arra voltunk kíváncsiak, hogy ebben az esetben ehhez hogy állnak az emberek. Itt már ugye sok minden lehetett, ekkorra már megjelentek azok a vírustagadó hangok is, ilyen összeesküvés elméletek, illetve a maszkordással kapcsolatos kritikák is valamennyire felszínre kerültek, tehát hogy azt hiszem, hogy ott már némi jele volt ennek is, hogy akár erre is lehet asszociálni, és úgy gondoljuk, hogy most a negyedik adatgyűjtésünkkor legdifferenciáltabbak tulajdonképpen ezek a kritikus hangok, hiszen itt már tényleg markáns teret kapott például a maszkordással kapcsolatos kritika is. Mármint nem a vizsgálati eredményünkben, hanem általában ami alatt kritikát érthetünk.
Kende Anna elmondott abból, és csak abból a logikából, hogy mit kritizáltak az emberek, meg mit lehetett kritizálni itt az elmúlt fél évben, már csak abból is az jön le, hogy ez egy elég nagy hullámvasút volt ez a fél év ennek a társadalomnak, és Hann Andréhez fordulok, mire lehetett számítani, hogy egy ilyen megosztott társadalom, mint a magyar, az egy ilyen vészhelyzetre hogyan fog reagálni, és önszemélyesen mit látott, vagy volt-e valami, ami meglepte?
Nagyon fontos az a tény, amit úgy jellemzett, hogy hullámvasút. Tehát egyrészt az elején nem tudtuk, hogy mi vár ránk, ugye, mint amikor megy fölfele a hullámvasút, és aztán egyszer csak egy nagyot zuhan. Másrészt a zárójelbe teszem hozzá, mert ez nem annyira társadalomlélektani probléma, de hát az egyik forrása a problémáknak, hogy maguk a szakemberek sem tudtak, sőt, merem állítani, és ezt több orvos ismerősöm, szakember is megerősítette, hogy nagyon keveset tudunk. Tehát hétről hétre vannak új hírek arról, hogy mit tár föl a tudomány, ezek részben ellentmondásosak, de a lényeg az, hogy egy nagyon rejtélyes vírusról, egy nagyon rejtélyes jelenségről, egy nagyon rejtélyes járványról van szó. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a kormányzati kommunikáció is zavarban van. Ez is hozzájárul, vannak ennek más okai is, de emiatt aztán persze nem csoda, hogy az emberek is elbizonytalanodtak. Hogy mit lehetett várni, vagy mi lepett meg, ez viszonylag nehezen megválaszolható kérdés. Az biztos, hogy az első hullám idején elsősorban a szorongás jellemezte szerintem a társadalmi közhangulatot. Bizonyos megosztottság már akkor megjelent, érdekes módon nem a szokásos törésvonalak mentén, hanem generációs törésvonalak mentén. Ez engem nagyon megviselt, egyrészt azért, mert magamat fiatalnak tartom ugyan, de a környezetemben azért vannak olyan igazán idős emberek, és hát persze jártunkban, keltünkben is, már aki járt kelt, tapasztalhatott, akár kimondottan indulatos megjegyzéseket vagy kitöréseket, ha egy idős ember véletlenül nem az számára meghatározott időpontban volt az üzletben, vagy ha túlságosan nyomakodónak érezte valaki, és volt ez a szerintem akkor, nem hiszem, hogy rossz hiszeműen, de mégiscsak félrevezető kommunikáció és társadalmi hiedelem, hogy a fiatalok tulajdonképpen nincsenek veszélyben. És
ők csak terjesztik.
Hát ennek aztán különböző verziói. Szóval, és akkor ne felejtsük el, hogy tényleg szakemberek körében is megosztottak a vélemények, hogy kell-e maszk, és ha igen, akkor milyen maszk, és hogy egyáltalán ér-e valamit. ez egy kicsit máig tovább gyűrűzik, de azért mára mégiscsak legalább ez a dolog egyértelművé vált, és a többség úgy látom, hogy alkalmazkodik is. Na de a megosztottság persze más területen is megmaradt, és valóban volt egy esély. Némely más országokban azért tapasztalható, szóval kutatások is bizonyítják, lehet erről hallani, olvasni, hogy valóban van valamilyen összezárás, van valamilyen egy cél érdekében, akár politikai oldalakon átívelő összefogás. Nálunk ez nem sikerült. Én ebben nagyon kritikusan látom a kormányzat szerepét.
Az ellenzék, a baloldali pártok gyakorlatilag felbaktatnak a lelátóra. Van a pályán egy meccs. A magyarok küzdenek a vírus ellen. Ők meg felmennek a lelátóra, és gyakorlatilag alig burkolt módon szurkolnak a vírusnak. És
Orbán Viktor szerepét, hiszen volt az a pillanat, amikor úgy tűnt, hogy az ellenzék mindenképp, minden áron szeretett volna csatlakozni egy ilyen politikától, politikán felülemelkedő összefogáshoz, és ez akkor nem sikerült.
Nem, hát Fidesz is mondta, hogy az ellenzék a vírussal van, tehát innentől kezdve...
Nem, ez egy nagyon csúnya megbélyegzés, ez a következő probléma, hogy milyen stigmatizálás és bűnbakképzés van, de gondolom erről még beszélünk.
Igen, és nem megvédve a politikusokat, de ők ezt a dolgot is át akarták politizálni, oké, rendben van. De sikerült-e? Kutatásból például ez kiderül-e, hogy a megosztottságot az sikerült-e ez alapján generálni, hogy ki fideszes és ki nem?
Talán a kérdéseink nem pont erre vonatkoztak, de abban mindenképpen, tehát ezt egy picit tudom cáfolni, abban az értelemben, hogy mi kifejezetten így az egyéni intenciókat, egyéni motivációkat néztük, és az egészen jól mérhető volt, hogy a járvány kirobbanásakor egy elképesztő elköteleződés volt az emberekben, hogy itt össze kell fogni, és együtt tudjuk ezt a járványt leküzdeni. Tehát mi tényleg azt találtuk, hogy mértünk olyanokat így tulajdonképpen az önzetlenséget, ami ebben a helyzetben ugye nehéz megragadni, hiszen sokszor az önzetlen, ilyen közösségorientált viselkedés az egyúttal a saját magamat is védi, tehát adott esetben hordhatok maszkot azért is, mert magamat védem, de azért is, mert másokat védem, tehát ez nem volt mindig ellentmondásban, de mi azt láttuk, hogy nagyon nagy mértékű volt politikai orientációtól függetlenül ez a fajta elköteleződés a kezdetén. Ugyanakkor nem volt független már akkor sem politikai orientációtól például az, hogy valaki mennyire értett egyet az intézkedésekkel, mennyire volt ez a bizonyos vak engedelmeskedő, mennyire figyelt oda a kritikákra. Ez egyébként idővel egy picit enyhült, tehát ma nem annyira a politikai orientáció határozza meg, mint a kiinduláskor ezeket a kérdéseket, de például a szorongás szintje, és azért akkor itt csatlakozom, tehát a szorongás szintje az például kritikusabbá tette az embereket, tehát minél jobban szorongott valaki, annál kevésbé értett egyet az intézkedésekkel, tehát annál jobban érezte azt, hogy ennél többet kell adott esetben tenni, mást kellene tenni, hatékonyabban kellene fellépni, az életkorral is volt összefüggés, tehát nagyon egyértelműen kimutatható volt, hogy az idős emberek egyrészt úgy érezték, hogy jobban ki vannak téve a vírusnak, és ezáltal adott esetben kritikusabban is látták az intézkedéseket, tehát hogy mi is találtunk ilyen összefüggéseket, abszolút nem volt független. Nem csak a politikai orientációtól, vagy pártpreferenciától, tehát ez is szépen kimutatható volt, de nagyon erősen megjelent az is, hogy valaki mennyire, tehát attól azzal az általános beállítódással is nagyon-nagyon erős összefüggés mutatott, mind a követés, mind a kritika, ellentétes előjellel természetesen, hogy mennyire szorong attól, hogy a dolgok megváltozhatnak, hogy mennyire ragaszkodik a szokásokhoz, a konvenciókhoz, mennyire van igénye arra, hogy egy erős vezető itt most megoldja a mi összes problémánkat. Ennek egyébként inkább az elutasítása volt jellemző a mi mintánkban, és minél inkább elutasította valaki ezt a fajta nézetrendszert, annál inkább nyitott volt a kritikákra, és annál jobban megkérdőjelezte, hogy jó irányba mennek-e a dolgok.
Ez érdekes, mert ugye most Orbán Viktor gyakorlatilag eddig is jellemző volt, de most aztán az utóbbi egy pár hétben, aztán tényleg nem feltétlenül csak a járvánnyal kapcsolatban persze, de Facebook üzenet, tévéinterjúk, Magyar Nemzet cikk, stb. Kiáll, és viszi a zászlót, és megmondja, hogy merre van az arra. akkor nem feltétlenül ez az, ami a magyar társadalmat megmozgatja a kutatás szerint?
Mi azt találtuk, hogy lehetnek olyan emberek, akiknek ez bejön, ez nem feltétlenül a társadalom többségére jellemző beállítódás, viszont kifejezetten arra lenne az igény az embereknek, hogy tehát van egy nagyon erős hit abban, hogyha összefogunk, betartjuk a szabályokat, és egyáltalán úgy viselkedünk, amit ez a különleges és egyébként tényleg extrém helyzet megkövetel, akkor le tudjuk küzdeni ezt a járványt. Tehát ez nagyon erős továbbra is, és ez nagyon erősen meghatározza, hogy fognak viselkedni az emberek. Magyarán az olyan jellegű kommunikáció, ami arra épít, hogy ezek az intézkedések ebben tényleg segíthetnek, az tűnik a leghatékonyabbnak. Néztük egyébként például azt is, hogy mennyire hisznek az emberek a tudományban. Ez annál az 1000 válaszadónál, aki az első, tehát márciusban is válaszolt, és most is, ez még nőtt is, tehát a tudományba vetett hit ebben az időszakban náluk növekedett. Ez így közvetlenül ugyan nem játszik akkora nagy szerepet abban, hogy valaki követi a szabályokat, vagy nem, inkább egyébként a kritikára való fogékonyságot követi, de érdekesen lép interakcióba azzal, hogy egyébként valaki például milyen politikai orientációjú, tehát azok, vagy milyen, tehát például ez, amit előbb leírtam, ez a tekintélyelvű személyiség, mennyire jellemző rájuk, azok az emberek, akik inkább jobboldaliak, inkább jellemző rájuk ez a fajta igény egy erős vezetőre, aki megvédi őket, náluk, hogyha ez egy magas tudományba vetett hittel párosul, akkor már kevésbé követték a kormány intézkedéseit, tehát náluk tényleg mindenképpen a kritikát erősíti. A bal oldalon viszont fordítva volt, tehát pont azok, akiknél amúgy esetleg a párt preferenciájukból, politikai orientációkból fakadóan nem annyira követnék a kormány utasításait, már csak azért is, mert a kormánytól jön, viszont erős a tudományba vetett hit, ők inkább követték. Tehát ők azt gondolták, hogy igen, ez az a helyzet, amikor félre kell tennem ezt a kritikus hozzáállást. És ezek így azért ráutalnak arra, hogy tényleg nem mindegy, hogy mi a kommunikáció, mi az üzenet, kit akar megszólítani, de hogy valami, hogy az emberek racionális intézkedéseket várnak, és megindokolt intézkedéseket várnak, és azokat követik inkább.
És ezek szerint racionálisnak találták a tavaszi sokkal szigorúbb intézkedéseket, és talán mostaniakat is, amik már nem annyira szigorúak, sőt, hát...
Igen, úgy tűnik, hogy igen, tehát a szigorral nincs probléma, nem azzal van a baj, hogy az embereknek áldozatot kell hozniuk, ez tényleg teljesen egyértelműen látszik. Az a kérdés, hogy mi az értelme ennek, és itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt nem csak járványügyi szempontok vannak, tehát olyan dolgok is hajlandók áldozatot hozni, ami például sérülékenyebb csoportokon segíthet, tehát hogy nem, azért az embereket nem mindig az önérdek vezérli, hogyha azt mondjuk, hogy akár egyébként, szóval nyilván ez egy jogos felvetés, hogy itt egy ilyen generációs konfliktus is lehet, de mi azt mértük kifejezetten, hogy például idős emberek védelmében, egészségügyi dolgozókra való tekintettel, hátrányos helyzetű csoportokra való tekintettel.
Túlságosan egy oldalúnak tűnhettem, de ebben folytattam volna egyébként, hogy rengeteg jele volt a segítőkészségnek, és ez máig fönnáll, de akkor különösen. Bonyolult ez. Bocsánat, hogy közbeszóltam.
Befejezem ezt a gondolatot, tehát hogy erre is lehet hivatkozni, és azt mondani, hogy most áldozatokat kell hoznunk, tennünk kell dolgokat, segítenünk kell másokat, és ez is működik. Tehát nem csak az működik, hogy a járvány szempontjából maszkot hordja a 2 méter távolság, mert ezt mondja a WHO, hanem az is működik, hogy ezzel tudok segíteni sérülékeny csoportoknak. Tehát hogy szerintem fontos látni, hogy nem az a probléma, hogyha áldozatot várunk el az emberektől, hanem ha nem világos, hogy ennek mi az értelme, vagy sőt azt gondolom, hogy ez igaziból nem is célszerű, na akkor nem követik az emberek, és akkor kerekednek felül a kritikus hangok.
Engem már az is meglep egyébként, hogy a magyarok ennyire szabálykövetők tudnak lenni, tehát ha valamiről szerintem híresek vagyunk, és tudom, hogy a tudósok nem szeretik ezt az általánosítást, hogy ilyenek a magyarok, olyanok, nem tudom kicsodák. Na de hát, ha valahol sportot űznek abból, hogy hol lehet kiskapukat keresni, az szerintem Magyarország. Tehát, hogy egy egykori Finnországban élő magyarral hallgattam egy beszélgetést, aki elmondta, hogy neki megdöbbentő volt, hogy Finnországban ez, hogy amikor arról beszélt, hogy ők hogyan Magyarországon hogyan csaltak a vizsgákon, puskáztak, stb., hogy ez Finnországban ilyen gáz dolog, hogy ott kinéznek, hogy te csaltál, hát Jézus Mária, itt meg ugye büszkén jönnek ki az emberek az egyetemi előadóból, hogy hát igen, azért jó helyre tettem azt a puskát, most se vettem észre. És most mégis az jön ki, hogy ha van valami cél, akkor tudunk szabályt követni meg, akkor, sőt, akkor még talán kb. Még egy kicsit ilyen sikk is lesz. Tehát engem ez nagyon-nagyon meglep.
Hát én azért elég sok kivételt látok még mind a mai napig.
Milyen értelemben?
Hát például akkor az egyik ilyen nagyon nyomatékosan megkövetelt szabály, betartandó szabály a maszk viselés.
A járványveszély miatt járatainkon kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. Kérjük, hogy a szabály betartásával ön is segítse a fertőzés elleni védekezést. Köszönjük figyelmüket!
Hát ezer dolgot lehet mondani. Először is nagyon sok helyen kimondottan szájmaszknak nevezik, úgy is van kiírva. A Lehel piacon ki van írva, hogy szájmaszk használata kötelező, angolul face mask is kötelező, szóval, hogy egyszerűen nem fogják föl, egy csomó ember úgy hordja, hogy az orra
igen, az, igen.
Na most én ezzel nem akarok rugózni, mert arra nincs nagyon egyértelmű mérce, hogy mikor mondjuk azt, hogy egy társadalom jól betartja, vagy jól nem tartja be. Én akkor, mikor nyár végén, ősszelején, mikor Magyarországon éppen volt egy ilyen nagy fellazulás, szóval már senki nem gondolt arra, hogy járvány van, nyugodtan elmentek bulizni, nem hordták. Akkor volt szerencsém Németországban járni, nem sokat voltam ott, mert csak átutazóban, de az autópályán mindenhol, ahol megálltam, rászóltak arra, aki bement egy ilyen autópálya menti benzinkút üzletébe, éttermébe, a legszigorúbban vették. De tényleg ez kulturális dolog is.
Akkor a magunk módján vagyunk azért szabálykövetők.
Én közepesnek érzem ezt, mondjuk Hollandiában még kevésbé hordtak akkor maszkot, viszont még olyan is volt, milyen jópofa ötlet, hogy a bevásárló központok, vagyis az ABC áruházakban minden egyes személynek, akkor is egy család mondjuk két vagy három tagja ment be, kötelező volt kocsit vinni, hogy ezáltal is tartsák a távolságot egymástól. Szóval rengeteg sztoriban... Ez Hollandiában láttam, igen. Minden esetre most úgy érzem, hogy ez a hullámvasút, ez nagyon, nagyon ártalmas volt. Szóval pont ebben a dologban, hogy mennyire lehet hinni akár a tudománynak, vagy nem tudom, valami fensőbbségnek, mert nem csak tudományról is van. Szóval meg voltunk nagyon ijesztve, részben elsősorban a legközelebbi Olaszország tragikus fejleményei miatt, és egy csomó más országból is olyan riasztó hírek jöttek, és ezek után Magyarország megúszta, és ez egy kicsit elbizakodottá is tette szerintem a társadalmat. És ez most üt és fog visszaütni, én ettől nagyon tartok, mert most viszont a gazdasági érdek az diktálja, hogy ameddig csak lehet, próbáljuk kihúzni, de veszélyes. Szóval én nem akarok semmiképpen negatív jóslatokkal élni, de nagyon kockázatos pillanatban vagyunk együtt a közeljövő, hát magával a késő ősszel várható egyéb betegségekkel, és így tovább. Szóval, de az biztos, hogy a társadalom szerint megosztottsága, én nem érzem, hogy a társadalom megosztottsága nagyon csökkent volna. Egy tekintetben biztos, hogy minden felmérés, a medián felmérések, más kollégáink felmérései mind azt mutatják, hogy a kormány intézkedéseinek a fogadtatása nagyon pozitív. Szóval ez ilyenkor majdnem reflexzerű, hogy a társadalom, még a kritikusok is ebben a tekintetben fölzárkóznak. Hogy ez meddig tartható, ez egy más kérdés.
Főleg úgy, hogy tényleg azért, bocsánat, hogy a kormány intézkedései azért elég különbözőek. Tehát persze. Azzal egyetérteni, hogy márciusban kb. Mindent bezárunk, most meg, hogy nagyon lazán hagyjuk a dolgokat, ez a kettő azért elég ellentmond egymásnak, és mégis úgy néz ki, hogy azzal is egyet tudott érteni a társadalom, vagy legalábbis azok, akik kitöltötték a kutatást, meg azzal is, ami most van, pedig hát a veszély nem lett kisebb, sőt.
Ez egy érzület, ez nem a konkrétumoknak az elemző értékelése, hanem egy érzület, egy bizonyos hit vagy remény abban, hogy az ország irányítói, a felelős vezetők tudják, hogy mit csinálnak. Ez van a mögött szerintem.
Én egyébként most így kicsit cáfolva önmagamat, de abszolút egyetértek ezzel, azért az nagyon fontos látni, hogy amikor egy ilyen kérdőéves vizsgálatot végzünk, akkor általában szándékokra szoktunk rákérdezni, hogyan viselkedne, mennyire tartaná be, és hát ez nem mindig azonos azzal, ahogy ténylegesen viselkednek az emberek, és itt egy nagyon alapszichológiai dologról is szó van, aminek tényleg abszolút tanúi lehetünk ebben az időszakban, hogy tehát, hogy egy ilyen járványhelyzetben ugye nem nagyon jól látható, hogy hogyan terjed a járvány, sőt, igaziból egyáltalán nem látjuk a vírus. Most itt ülünk hárman egy pici szobában, és lehet, hogy egyikünk fertőzött, és mégis teljesen nyugodtan beszélgetünk, mert ugye nem látható. Tehát az az elvárás, hogy viselkedjek úgy, mintha fertőzött lennék, de az emberek tehát nem tudományos módszerekkel számítják ki a valószínűségét a fertőzésnek, hanem az történik, hogy tudom az eszemmel, kaptam egy ilyen utasítást, nagyon-nagyon félek, betartom a szabályokat, de aztán egy picit föllazulok, mégiscsak elmegyek találkozni néhány barátommal, lám-lám nem történt semmi. És ez egy kicsit így felszabadítólag hat, tehát annak ellenére, hogy elvi szinten jónak tartom ezeket az intézkedéseket, a hétköznapi tapasztalatom az az, hogy ennek ellenére nem kaptam el a vírust, és ez az, ami elvezet oda, hogy tulajdonképpen akkor ez nem is olyan veszélyes. Teljesen más, amikor valaki személyesen megtapasztalja közvetlen környezetében, de egyelőre még mindig többségében vannak azok, akiknek a közvetlen környezetében legfeljebb hallott róla, hogy ez is pozitívan tesztelt, az is, bezárták az ismerősének, a gyerekének az osztályát, tehát hogy ezeken a híreken túl nincsen meg az a közvetlen hétköznapi tapasztalatunk, hogy az, ahogyan mi viselkedünk, az igaziból hatással van arra, hogy a járvány hogyan terjed. Ennek tökéletes analógiája a klímaváltozás is. Az, hogy mi hogyan viselkedünk, hogy milyen szokásokat alakítunk ki, egyszerűen nem látjuk, ott még kevésbé látjuk, ugye ott még hosszabb távú a következmény, de tudjuk egyébként, hogy van, tehát nem nehéz az információ birtokában.
Mondjuk Donald Trump azt mondja, hogy szerint a tudomány ezt nem tudja, nincsen. De hogy ez...
It'll start getting cooler. You just watch.
I wish science agreed with you.
Well, I don't think science knows, actually.
Tom, de hogy azért a klímakutatók, azt hiszem 99%-a azonos állásponton van ebben a kérdésben, tehát nem az információ hiány vagyunk, ahogy a járvány kapcsán is, csak ugye a járvány kapcsán még további csavar, hogy maga a tudományos megismerés sajátossága egyébként ez, csak most ezt élőben követjük, de ez mindig is így volt, hogy a tudományos elméleteket újabb és újabb kutatásokkal időnként megcáfolják, módosítják, tehát így fejlődik a tudomány, ez a természetéből adódik. Ettől persze ebben a helyzetben, hogy most ennyire ilyen nagyítóval követjük a tudományos eredményeknek a változásait, ettől fölmerülhet az emberekben, hogy akkor nem is olyan megbízható a tudomány, holott egyébként ez a természet.
Igen, ez egy orvos nem lep meg, hogy ára hirtelen B jön a következő héten az egyik kutatásra a másikra.
És most föl sokszorozódtak az ezen a területen végzett tudományos kutatások, tehát fölgyorsult ez a folyamat, de hogy ez mind összefügg azzal, tehát hétköznapi emberekként nem tudományos módszerekkel vonunk le következtetéseket, hanem megfigyeljük, hogy mások mit csinálnak, megfigyeljük, hogy a saját cselekedetemnek milyen következményei lehettek, és ebből egyébként téves következtetéseket tudunk levonni, ami oda vezethet, hogy felelőtlenebbül kezdünk el viselkedni.
Hát ráadásul ez az, hogy mi a tudomány, hogyha ezt igazán elkezdenénk boncolgatni ilyen általános közhiedelem oldaláról, akkor kiderül, hogy nagyon sok mindent tekintenek tudománynak, és ez a vírustagadó problematika. Már elhangzott ennek az embernek a neve.
Gödény György, de egyébként hadd védje meg annyiban, hogy ő azt mondja, hogy ő nem a vírus tagadja, hanem inkább a média hiszti ellen
jó,
kell
jó,
ki,
jó. Én pontosan de tudom, hogy most csak én így címkéztem, hogy vírus tagadók, de hát vannak kimondottan vírus tagadók is, mindenképpen összeesküvésben hívők, vagy olyanok, abban gyanakvóak, és ilyeneket híresztelők. Külön záróján nem érdemes most itt belemennünk, de hát, hogy mit jelent, micsoda korszakos jelentősége van egy ilyen járvány esetén is annak, amit közösségi médiának nevezünk. Ezt Ugye még a 90-es évek elején az internet is egy gyakorlatilag alig ismert dolog volt. Most arra nem, nem csak hogy az internet, hanem például a Facebook, és beláthatatlan a negatív következménye is, miközben én őszintén nagy használója és híve is vagyok, egy csomó hatalmas értéke van ennek a fajta kommunikációnak, de ebből a szempontból rendkívül veszélyes.
Mire gondol?
Hát arra, hogy nem lehet megkülönböztetni, hogy mi a valódi és mi a hamis. Ez persze mindig volt ilyen, tehát mindig voltak hiedelmek, mindig voltak rémhírek, mindig voltak pánikok, de az a nagyságrendi különbség, többszörös nagyságrendi különbség, amit a közösségi média lehetővé tesz, az nagyon, nagyon súlyos, szóval nem tudok más mondani, mert látjuk, hogy milyen hiedelmeket képesek nagyon nagy tömegekhez eljutatni, és milyen sokan képesek hinni benne.
És szerintem egy ilyen járványhelyzet az azért vagy járványhelyzetben azért is kiemelten fogékonyak lesznek az emberek ezekre a hírekre, mert hogy iszonyatos információ hiányban vagyunk, tehát itt van egy teljes létbizonytalanságot eredményező helyzet. A tudományos eredmények azok nem tudnak, de vagyis a tudomány, akár az orvostudomány nem tud kielégítő válaszokat adni, és minden ilyen információ hiányos helyzetben megpróbáljuk valamiféle kontrollt érezni az életünk felett, és ezért sokkal fogékonyabbak leszünk azokra a válaszokra, amik egyébként világosabb útmutatást adnak adott esetben nekünk, mint akár a kormány, akár a hatóságok, akár az orvostudomány maga. Tehát, hogy ez egy kiélezett helyzet ilyen szempontból, tehát általában is terjednek az álhírek, és általában is van kereslet az összeesküvés elméletekre, pontosan azért, mert egyfajta kontrollt ad nekünk az életünk felett, egy megértést ad nekünk, vagy egy vélt megértést, hogy a dolgok miért történnek adott módon, de ebben a helyzetben pedig egy borzasztó erős pszichológiai szükségletünk van arra, hogy a helyzetet egy picit jobban kontrollálni tudjuk, mert nagyon nehezen viseljük azt el, hogy itt van egy járvány, és ki tudja, mi lesz az életünkkel.
Foglalkozott a kutatás az információ feldolgozással, meg az, hogy mit, hogyan fognak fel az emberek?
Hát így nem, de azt néztük még az első kutatásban, hogy honnan tájékozódnak az emberek, illetve konkrétan néztünk ilyen objektív tudást a járvánnyal kapcsolatban. Az a baj, most nem tudok fejből erre adatokat mondani, de nagyon feltűnően sokan a hivatalos forrásokat jelölték meg, tehát a koronavírus.gov.hu, tehát hogy így nagyon látszott, hogy van egy igény a hiteles forrásokra, és kevés, tehát kis arányban jelöltek meg ilyen kétes oldalakat tulajdonképpen, ahol ilyen összeesküvés elméletekkel lehet találkozni. Ez is megint ugye önbavallás, de persze nem így volt keretezve, hogy keresi az összeesküvés elméleteket. Lehet, hogy azért is, mert a válaszadóink egy picit talán, tehát az átlagnál egy kicsit iskolázottabb réteg volt, és mondjuk ilyen értelemben nem reprezentálja feltétlenül a népességet.
Uh-huh. Jó, mert az már önmagában egyébként egy pozitív fejlemény lenne, hogyha az emberek így inkább elkerülnék a minden egyben blogot, hogyha már komolyabb témákról van szó, mert az még egy dolog, hogy a mindennapokban úgy oda-oda tévednek az ilyen clickbaites mindenféle hülyeségre, de amikor mondjuk tényleg azt látnánk, hogy egy nagyobb csoport már, ha már ilyen vészhelyzet van, akkor tényleg hivatalos források felé fordul, meg a koronavírus.gov.hu-t nézi meg inkább, hogy mi van, bár azt is érték kritikák azért, de azért ez egy pozitívabb dolog lenne. Hann Endrének volt egy megjegyzése, ez a meddig tartható, ez a hullámvasutas analógiával, meddig tartható a figyelem, meg meddig tartható az, hogy fegyelmezettek vagyunk, és hát közben meg ugye nyilván nyakunkon van egy járvány, és most meg nem vagyunk annyira fegyelmezettek. Lehet egy ilyen, nem tudom, megint átfordulás, egy ilyen kvázi pánik, ami márciusban volt?
Hát én ilyet nem mondanék, persze, sok minden lehet. Én most inkább attól tartok, hogy egyre többen kerülnek rendkívül súlyos egzisztenciális helyzetbe. Szóval ez nem nagyon, nem látom, hogy ezt hogy is lehetne kezelni. Emiatt én érzek bizonyos feszültségnövekedést a társadalomban, és a kormányzati kommunikáció ezt úgy érzem, hogy talán túlságosan is nagyvonalúan kezeli, nem tudom pontosan, mire számítanak, de hát nincs megbízható prognózis. Tehát azt kell mondanom, hogy például arra még nem volt precedens, hogy télen legyen koronavírus járvány. Ugye ez először tavasszal jött elő, és most egy tél előtt állunk, és nem tudjuk, milyen lesz a tél, súlyos lesz-e vagy sem. Ez mindenképpen nagyon sok ember számára jelent nagyon nagy problémát.
Szerintem itt azt is érdemes megemlíteni, hogy a járvány első hullámában nagyon sokak sokkal jobban érzékelték a gazdasági visszaesést és az egzisztenciális bizonytalanságot, mint a járványt. És ez is felerősítheti azt, hogy a járvánnyal kapcsolatos szkeptikusságot. Nem tudjuk, hogy fog alakulni most a járvány, de ha nagyon sok, tehát hogyha tényleg nagyon rosszak lesznek a számok, hogyha tényleg az egészségügy összeomlik, akkor nyilván ez átfordulhat, de én azt hiszem, hogy ez is egy elég markáns élmény. Aki elvesztette a munkáját, de a járvánnyal nem találkozott, annak sokkal nagyobb problémát jelent jelenleg, hogy nincs munkája, mint egyáltalán a járvány. Egy ilyen helyzetben nem várható el, hogy abban gondolkodjon, hogy nekem most elsősorban arra kell figyelnem, hogy nehogy megfertőzzek másokat. Tehát, hogy szerintem ez tényleg ezzel teljesen egyetértek, hogy ez a probléma, ez egyáltalán nem lett megoldva, kezelve, kommunikálva. Igen. Semmilyen módon. És
talán ennek az is az oka, és most nem a kormányt megvédve, de hogy azért azt nyilván jól kommunikálni politikai szempontból, hogy ezrek vesztik el a munkájukat, ezt így nyilván nem szereti reklámozni senki.
Nem kommunikálni kell, ezt meg kell oldani.
Már hozzászoktam itt a kormányzáshoz itt 10 év alatt, hogy itt inkább kommunikálnak róla, de hogy...
Én is rosszul fogalmaztam, de hogy elismerni esetleg a nehézségeket, és természetesen anyagilag kompenzálni.
Hát azért ne felejtsük el, hogy mi történt itt, egy olyan kiemelkedően fontos szerepet betöltő ember, mint Matolcsi, tehát a Magyar Nemzeti Bank elnöke néhány hét alatt nagyságrenddel változtatta meg a saját korábban nagyon pozitív előrejelzését. Ez most nem is arról van szó, hogy az ő tekintélyét mennyiben érinti, hanem hogy milyen zavart okozhat a fejekben, hogy egy ilyen dolog megtörténhet. És a másik, ami nagy probléma, hogy most tehát a járvány tavaszi első szakaszához képest most új jelenség, legalábbis úgy érzem, hogy egyre több ember tud a saját szűkebb, tágabb környezetében fertőzéses esetekről, sőt, megbetegedésekről. Ez viszont óhatatlanul egy olyan érzetet kelthet, hogy a kormányzati kommunikáció esetleg nem teljesen hihető, mert...
Inkább rászorulókról gondoskodnak. Csak együtt sikerülhet. Egyetlen magyar sincs egyedül.
Most ugye, ha a saját környezetünkben van 1-2-3 eset, az már mindenképpen extrapoláljuk, tehát föltételezzük, hogy több van az országban. És ez megint csak egy olyan bizalom gyengítő tényező, ami az egész kommunikációnak, illetve a járvány elleni küzdelemnek a hatékonyságát veszélyezteti.
De talán a kutatásból is az derült ki, hogy az emberek magukban és úgy egymásban is, ha kell, jobban bíznak, mint a politikában.
Ez konkrétan nem derült ki, mert ilyen formában nem kérdeztünk rá.
Ezt tudjuk.
Mert ugye ez nem egy ilyen jellegű felmérés volt, de ez is egy érdekes kérdés, de az tényleg, mondjuk egy nagyon meglepő.
Már itt például arra célzok, bocsánat, hogy fölfogták az emberek, ami például nekem egy nagyon meglepő dolog volt, én nem gondoltam, hogy az emberek ennyire szolidárisak lesznek egymással, de a kutatásból például az derült ki, hogy de, hogy ők, tehát hogy, és ez nem a kormányzati kommunikáció feltétlenül, hanem az volt, hogy felfogták, hogy hát igen, az idős embereket most segítenünk kell, el kell mennünk bevásárolni, stb., hogy erre sem feltétlenül, ez is inkább egy ilyen önálló gondolat volt szerintem.
Igen, tehát ez a fajta önálló gondolkodást, ezt nagyon markánsan találtuk, és ez nagyon-nagyon meglepett minket, az igazság, hogy ez minden szociálpszichológiai elméletnek ellentmond, hogy szinte semmilyen hatása nem volt annak, hogy hogyan észlelem, hogy mások mit csinálnak. Mi azt gondoltuk, hogy ez lesz a legmarkánsabb mutatója annak, hogy engedelmeskedek, kritizálok, egyetértek, stb. Nem azt mondom, hogy nem volt semmilyen összefüggés, nem volt kimutatható, de nem volt lényeges szerepe annak, hogy hogy észlelem, hogy mások mit csinálnak. Tehát mintha úgy érezném, hogy a felelősség akkor is rajtam van, hogyha mások nem tartják be a szabályokat, ami tényleg eléggé meglepő, viszont valahogy mégiscsak lehet értelmezni a mai politikai viszonyok között, hogy van egyfajta lemondás arról, hogy mások majd akár konstruktívan fognak viselkedni, vagy észszerűen fognak viselkedni, de nekem akkor is meg kell tartanom a józan eszemet. Tehát most ez csak egy ilyen interpretációja az adatainknak. Az adatokból tényleg csak annyit látunk, hogy egyrészt nem nagyon hisznek abban, hogy mások betartják a szabályokat, ez viszonylag alacsony átlag pontszámot mutatott az első méréskor is, és most is. De ez annyira nem is számít. Ettől függetlenítik magukat.
Ez érdekes, és akkor nekem is van erre egy interpretációm, hogy ugye meglepő volt az ezek szerint, hogy a csoportnyomás az nem volt olyan jelentős. De én meg inkább azt vettem ki ebből, hogy nem lehet, hogy az volt most inkább a csoportnyomás, hogy igenis vegyük fel a maszkot, meg igenis viselkedjünk normálisan, meg tehát hogy most inkább ezt éreztem, mert én most ez saját példám, én elég furcsán éreztem magam, amikor először maszkban mentem ki az utcára, és az erősített meg ebben, amikor láttam, hogy még az én kis szülővárosomban Bükön is, hogy igen, fölveszik a maszkot az emberek, és hogy nem én vagyok a hülye, hanem hogy mindenki más fölveszi. Tehát hogy most inkább ez volt a csoportnyomás szerintem, vagy legalábbis én ezt így tapasztaltam.
Az biztos, hogy normalizálja, tehát hogy a maszkviselés az most természetesebbnek hat, mint néhány hete volt, tehát hogy kezdjük megszokni, hogy a buszon mindenki maszk van, pedig emlékszem én is arra az érzésre, hogy körülnéztem, és olyan furának találtam, hogy mindenki maszk van, és most már nem. Tehát, hogy valóban történik egy ilyen hozzászokás, és nagyon, nagyon számít, hogy mások mit csinálnak. Itt nem csak tehát nyilván nagyon fontos a büntetéstől való félelem, de valóban, ha mindenki maszk van, akkor sokkal cikibb, ha nem veszi fel valaki a maszkot. Tehát az egy tényleg egy ilyen állásfoglalás, ami szembe megy a többiekkel. Tehát ez teljesen igaz lehet, hogy a viselkedés, vagy ez biztos, hogy igaz, hogy a viselkedés ez nagyon-nagyon erőteljesen meghatározza. Úgy tűnik, hogy a vélekedéseinket annyira nem határozza meg, mintha elfogadnánk, hogy a többiek nem szabálykövetők, de ebben a helyzetben én nem engedhetem meg magamnak, hogy nem vagyok azt. Tehát én valahogy így interpretálom ezt.
Igen, de sajnos azért hallani lehet, hogy ez is persze túlzás, az emberek egy-egy ilyen extrém történetet fölnagyítanak, vagy általánosítanak, de én konkrétan hallottam egy-két olyan esetet, amikor valakire rászóltak, hogy miért nincs rajta maszk, vagy húzza föl az orrára is, és akkor nagyon durván és agresszíven utasított el. Szóval nem hiszem, hogy mondjuk ez tömeges lenne, hogy összeverekednek emberek emiatt, de van érzek bizonyos feszültséget a társadalom is.
Addig jó, amíg mondjuk ez nem úgy alakul, mint Amerikában, hogy ott a maszkhordás már kb. Egy ilyen politikai manifesztó, hogy hát ha én felveszem a maszkot, akkor én Bidenre szavazok, tehát ha meg nem, akkor meg Trumpra. Hát tehát ezt még elkerültük szerencsére.
Ezt én kimondottan tragikusnak tartom, de azt gondolom, hogy ha belemennénk most az egész Trump jelenségnek a súlyosságát megbeszélni, akkor...
Igen, az...
Én ezt egy tragikus helyzetnek tartom, ami Amerikában kialakult, elsősorban emiatt a különleges személyiség miatt, aki most az elnöki posztot betölti.
Végül maradjunk a politikánál, mert az is volt a felmérésnek, meg a kutatásnak a célja, hogy valamiféle javaslatokat sikerüljön megfogalmazni a politikának. Mind kéne nagyon sürgősen változtatni a kormánynak, és mi az, ami jól megy jelen helyzetben ez alapján?
Én azt gondolom, hogy ami ebből a kutatásból leszűrhető, ezeket azért részben már említettem, hogy tényleg fontos, hogy az intézkedéseknek megértsük az okát, és ez az ok, ez legyen összefüggésben azzal, hogy így küzdhető le hatékonyan a járvány, hiszen ez nagyon erősen motiválja az embereket. Legyen az az oka, hogy legyen összhangban a tudományos eredményekkel, hiszen a kisebb mértékben is, de láttunk összefüggést a tudományba vetett hittel. Fontos az is, hogy világosan szolgálja ez a sérülékeny csoportoknak a tehát a járvány szempontjából leginkább kitett csoportoknak az érdekeit, tehát hogy az ő szám, az fontos, hogy őket megvédje, ez az embereknek szintén fontos, és igen, és azt hiszem, hogy ez hozza meg azt, hogy az intézkedésekkel egyet tudnak érteni, és az egyetértés pedig a legerősebb bejóslója annak, hogy be is tartják-e, vagy legalább szándékukban van-e betartani, ugye azt, mit ténylegesen nem mértük, hogy nem néztük a tényleges viselkedést, hanem a kérdőív kérdéseire adott választ tudtuk csak kiindulásként venni, de hogy azt hiszem, hogy ezek a tényezők a legfontosabbak, és ebben persze fontos a konzisztencia is, tehát ez tönkreteszi azok az intézkedések, amik mondjuk ellentmondanak egy héttel ezelőtti intézkedésnek, vagy az a fajta kommunikáció, de még azt hiszem, hogy ez is elfogadható, hogyha ezt is indokolják valamilyen módon.
Szerintem ezt úgy lehet összefoglalni, hogy nem ártana felnőttként kezelni az embereket. Tehát ebből, amit itt elmondott, nekem az jött le, hogyha ezt igazából normálisan elmondják, hogy mit, miért kell, hogyan csinálni, és azzal mit lehet elérni, hogy kerülhetjük el a katasztrófákat, akár az egészségügyi katasztrófákat, akár a munkahelyi katasztrófákat, meg a magas munkanélküliséget, meg a gazdasági összeomlást, akkor csak normálisan kell elmondani, hogy mit kell csinálni, és hello.
Így van, és azért a másik az, hogy azt is ki kell mondani, hogy ez áldozattal jár. Tehát nem szabad úgy csinálni, hogy mindent tökéletesen meg tudunk oldani, és senkinek nem lesz semmi problémája. Azt hiszem, hogy ez is egy fontos szempont, annak az elismerése, hogy ez áldozatot kíván meg az emberektől.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Kende Annával és Han Endrével beszélgettem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, iratkozzatok fel a Helyzet csatornájára Spotify-on, Google Podcaston és iTunes-on is, ahol értékelni is tudjátok a podcastot, ezt tegyétek meg, és tartsatok velünk a jövő héten is. A viszont hallásra Galavics Patrikot hallottátok.